Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Emeljük Jézushoz szemünk, kedves gyülekezet, ez az első énekünk, és valóban próbáljunk Isten jelenlétébe megérkezni. Ebben fog bennünket vezetni ez az ének is. Énekeljük most fennállva.
Királyi győztesünk, mennyből leszás együtt leszünk, lelkünk vigyázni meg ne szűnjön, felséges várástól feszüljön, az álmot küzde készen állj, Krisztus nép jön, jön a király.
Köszönjük neked, Urunk, azt az örömöt, ami megjelent a szánk mosolygásában is, meg reméljük a szívünknek a dobogásában is. Köszönjük a megváltást, és hogy az Urunknak hívhatunk. Szeretnénk, hogy ez az öröm legyen most itt a szívünkben is, és hogy ez az öröm töltse meg ezt a házat is, amikor igyekszünk rád figyelni. Kérjük a te szent lelkedet hozzá. Amen. Hallgassuk meg Isten bennünket megszólító szavát, ahogyan most a Zakariás könyvéből, az Ószövetségből olvassuk, a 9. fejezetből 3 verset, és aztán pedig majd János evangéliumának a 12. fejezetéből. Örvenj nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamárháton ül, szamárcsikó hátán. Kiírtja a harci kocsit Efraimból és a lovat Jeruzsálemből. Kivész a harci íj is, mert békét hirdet a népeknek. Uralma tengertől tengerig ér, és a folyamtól a föld végéig. A veled kötött szövetség véréért szabadon bocsátom fogjaidat a kútból, amelyben nincs víz. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak. Hozsánna, áldott, aki az Úr nevében jön, az Izrael királya. Jézus pedig egy szamárcsikóra találva felült rá, ahogyan megvan írva, ne félj, Sion leánya, íme királyod jön, szamárcsikón ülve. Áldja meg Isten az ő igét, annak hallgatását, befogadását, megélését, most ezért imádkozzunk. Édesatyánk, itt vagyunk most a te színed előtt, köszönjük neked, hogy nem csak testileg lehetünk itt ebben a szépen felépített templomban, hanem te hívsz minket egy másik belépésre is, a te jelenlétedbe való belépésre, és szeretnénk most így is megérkezni. Szeretnénk levetni azokat a ruhákat, jelmezeket, amiket egyébként kint a mindennapi életben hordunk, és szeretnénk veled találkozni szemtől szembe. Urunk, köszönjük neked, hogyha őszinték vagyunk magunkhoz és hozzád, akkor bevallhatjuk azt, hogy tényleg sokszor érezzük magunkat úgy, mint a száraz kút mélyén levő fogságba esett emberek. Megvalljuk neked, hogy olyan sok törvényszerűség uralja az életünket, hogy szinte el se tudjuk képzelni a teljes szabadságot, a kötöttségek nélküli szabadságot. Megvannak a testi korlátaink, és nem tudunk egyszerre több helyen lenni, és emberfeletti teljesítményt végrehajtani testileg sem. De megvannak sajnos ennél sokkal fájóbb módon a lelki korlátaink is. És a törvényszerűségek úgy tűnnek, hogy mindig uralnak bennünket. Megvannak azok a tipikus helyzetek, amikor el szoktunk bukni. És el se tudjuk képzelni, hogy hasonló szituációban tudunk türelmesek lenni, tudunk szeretettel szólni, le tudunk mondani a saját hasznunkról, és tudjuk a másikat magunk elé helyezni, vagy tudjuk a saját szempontjainkat elengedni, és nyitottakká válni a te szempontjaidra. Olyan sok kötöttség kötöz bennünket, és annyira nagy szükségünk van nekünk arra, hogy valóban győztes királyként te megérkezzél, és minket leharcolt, foglyul ejtett népedet felszabadítsál. Urunk, kérünk téged most ezért a csodáért, ezt a csodát szeretnénk látni, ebben szeretnénk gyönyörködni, hogy te vagy a mi szabadítónk, aki győztes királyunk is vagy. Kérünk, hogy nyisd ki erre a szemünket, és így imádkozunk azért, hogy hadd szóljon a te ígéd közöttünk. Kérünk a te szent lelked jelenlétéért, hogy az valóban tőled jövő, isteni szó lehessen. Áld meg így kérünk Csere Gábort, ahogy hirdeti közöttünk az igét, és így imádkozunk a gyerekek között zajló ige hirdetésekért is. De imádkozunk ezzel egyedülben a mi szívünkért is, hogy nyisd meg a szívünket, hadd legyünk rád nyitottak, hadd tudjunk rád figyelni, szeretnénk így veled találkozni és téged ünnepelni. Amen. Most az ige hirdetésre készülve énekeljük a 234. dicséretünket, Jár, kérjük Isten áldott szent lelkét.
Ennek igéjét olvasom a János írása szerinti evangéliumból. Ez alapján szeretnék az Isten kegyelméről szólni. János evangéliuma 12. fejezetéből olvasom, 16. verstől a 19. versig. Az előbb hallott történet folytatása, a jeruzsálemi bevonulás történetének a folytatása. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. A sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból és feltámasztotta halálból, most bizonyságot tett mellette. Elébe is azért vonult ki a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz. Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni. Íme a világ őt követi. A húsvét előtti hét, a nagy hét, az egyházi hagyományban a virágvasárnappal kezdődik. Virágvasárnap Jézus bevonulása Jeruzsálembe, az utolsó bevonulás a nagy ünnepre, ennek az emlékezete évszázadok óta, vagy évezredek óta. Igaz, hogy egyes írásmagyarázók azt gondolják, hogy ez a bevonulás hétfőn volt, nem vasárnap, de azt hiszem, hogy ez minket nem zavar, akár hétfőn volt, akár vasárnap, jó és lélekemelő erre mindig, minden esztendőben visszagondolni. A bevonulás valahova, az ünnepélyes bevonulás, az az emberi történelemnek része, az emberi kultúrának része, az életünk bármelyik területére gondolunk, mindenhol ott találjuk, és a történelem során mindig ott voltak a nagy bevonulások. Hát most ilyen családi események jutnak eszembe, az esküvők. Az utolsó családunkban is több eskü volt, de az utolsóra eszembe jut, amikor itt vonultak a lányom és a vejem, leendő vejem, most már igazi vejem. Ugye minden eskün a bevonulás az egy kiemelt esemény. De aztán történelmből sokféle bevonulást ismerünk. Édesapám, kolozsvári ismerősei egész életükben azt a 40-es bevonulást emlegették, amikor a magyarok újra bevonultak Kolozsvárra, akik azt átélték, ők azt soha nem felejtették. A Szentírásból is ismerünk bevonulásokat, akár királyok bevonulását, de minden egyes nagy ünnepre a bevonulás az is esemény volt, erről tanúskodnak az zarándok zsoltárok. Csodálatos szép imádságokat énekeltek, meg volt ennek a rendje, hogy haladtak fölfelé a templom lépcsőjén. Az Úr Jézus Krisztus életének kiemelkedő pontja, amikor ő tudta, hogy ez az utolsó, és ennek a fényében tudjuk azt, hogy micsoda fajsúlyú látogatás volt ez Jeruzsálembe, a templomba. Mint király vonult be. Egy kicsit erről is érdemes szólni röviden, hogy az ókorban, nem csak Izraelben, hanem annak a környéknek a kultúrájában, annak a környék országaiban a királyok, hadvezérek egy-egy nagy győztes csata után, hadjárat után sajátos liturgia szerint bevonultak a székhelyükre. A tömeg ünnepelte őket, a dicséretükről zengedeztek a költők, ódákat írtak, virágokat szórtak, és legtöbb esetben a hadvezérek és a királyok kútja nagyon helyesen a templomba vezetett, a saját vallásuk szerinti templomba, hogy ott hála áldozatot mutassanak be Istennek a sikerükért. És kicsit ennek a mintájára, de érezzük, hogy rossz kifejezés az, hogy minta, mert igaz, hogy az Úr Jézus Krisztus király volt, most is király, de más az ő hatalma. Nem olyan, mint a megszokott politikai, történelmi bevonulások főszereplői. És hát ez a kortársak szemében is ez egy furcsa látvány lehetett, mert ha azt a három esztendőt boncolgatjuk, amit eltöltött a földön, hát arra minden jellemző, csak az nem, hogy emberi sikereket ért el. Hát egyre jobban visszaszorult, egyre dühösebben támadták az ellenfelek, nem értették meg a 12 sem értette meg, a bevonulás után 2-3 nappal majd az egyik el is árulja, kis olcsó pénzért, egy napszámért, a családja sem értette meg, és mégis győztesként vonul be Jeruzsálembe. Más az ő győzelme. Később majd erre vissza szeretnék térni. Egy csodálatos jel, Szamár Csikón érkezik, tanítványok sem értették, nekünk is jó újra és újra végig gondolni. Egy csodálatos jel, jelzés, egy üzenet, hogy nem a megszokott király ő, nem a megszokott győzelem az ővé. A ló az a katonai erőnek, a világi erőnek a jelképe volt. A szamár a szelídségnek, a nem fegyverekkel elért sikereknek a jelképe volt. Persze ezt nem könnyű megérteni, nem volt könnyű megérteni a tanítványoknak, és itt tovább szeretnék lépni egy újabb gondolatsorra. A döbbenetes, hogy miután megtörténik mindez, a tömeg ünnepli Jézust, a tanítványok nem értik a dolgot, megzavarodtak. Hát nem értik, persze, hogy nem értik, nem érthetik ezt a jelet, szamarat sem, annyi mindent nem érthetnek. Később aztán megértették, amikor az Úr Jézus megdicsőült. Mire mondjuk azt, hogy megdicsőült? Hogy miután gyalázatos, átkos kereszthalált halt, utána feltámadt harmadnapra. De hogy lehetett ezt megérteni tanítványként akkor, vasárnap vagy hétfőn a bevonuláskor? Hát azt gondolom, hogy sehogy. Most sem egyszerű megérteni. És itt hadd osszak meg veletek egy gondolatomat, hogy én azt gondolom, és azt tapasztalom a saját életemről is, hogy a Krisztusban hívők, a Jézus tanítványai életének az egyik legjellemzőbb része az, hogy nem értjük. Ez egész életünket végigkíséri. Vagy nem értjük a saját életünket, nem értjük az Isten szeretetét, hogyha szeret, akkor miért így, miért úgy. Mindig van valami bennünk, amit nem értünk, ez végigkísér bennünket. Akkor is ott volt a 12-nél is, és itt van velünk is. A nem értésemnek, a zavaromnak az egyik oka az a hitben való gyengeségem, hogy valamit nem akarok engedni neki, nem akarok odaadni, nem akarok belátni, nem akarok indulni. De lehet egy másik oka is, hogy egyszerűen nincs még itt az ideje. Sokan lehetünk úgy, és lehetünk úgy életünk különböző fordulataiban, hogy volt hitünk, nagyon őszintén, komolyan imádkoztunk, és mégsem úgy lett, és akkor nem értettük. Hát ennek meg az lett az oka, hogy nincs itt az ideje, akkor várni kell, majd ha eljön az ideje, akkor megértem. Tehát ettől a zavartól mi sem vagyunk mentesek. Természetesen azért, ha itt a történetet olvasgatjuk, és az egész nagyteheti történetet, akkor látjuk, hogy nem csak a tanítványok nem értették, az ellenség, az ellenfelek sem értették, de azért megint egy más történet. Nem értették, nem akarták, nem voltak képesek érteni. Tudnék, az ellenfelek sarokba szorított ellenfelek voltak. Olyan sok mindent megmondott nekik az Úr Jézus, hogy ha akartak volna elgondolkodni, ha a saját hiúságuk, hatalmi féltékenységük, emberi félelmeik, ha az emberi félelmeket félre tudták volna tenni, akkor azért többet megértettek volna. Vagy talán a lényeget ugyanúgy megértették volna, mint a tanítványok. De ne az ellenséggel foglalkozunk, most lépjünk tovább. És valami nagyon-nagyon szép gondolat előjön itt számunkra. Abból, hogy az Úr Jézus hogyan segít, és a mennyei atyánk hogyan segít rajtunk, amikor kínlódunk ezzel a meg nem értéssel, ezzel a belső zavarunkkal. Itt a történetből gyönyörű szépen kirajzódik, hogy mi mindet ad ilyenkor Isten a megzavarodott, kereső, semmi lényegeset nem értő embernek. Ad jeleket, ad bizonyságtevőket, és adja a kijelentést. Az igét. Itt ebben a történetben mind a hármat megtaláljuk. Ad jelet itt is, a csikót, a szamár csikót, de tulajdonképpen Jézus egész élete egy jel, minden megnyilvánulása. Aztán nagyon nagy jel lesz a kereszthalál feltámadás, de nem akármilyen jeleket adott itt a bevonulás előtt is, hiszen Lázár feltámasztása. Hát az igazán komoly jel, jelzés, ugye a jel az mindig utalás az Isten hatalmára. van hatalma élet és halál felett. Mielőtt ő meghal, amit bejelentett háromszor is, a feltámadását is, és amit szintén nem értettek a tanítványok, mert hát mi sem értettük volna. De azért adta már a jeleket, hogy igen, nézzétek, lássátok, hogy van hatalma élet fölött, halál fölött. Ezt Lázáron bemutatta. Tehát vannak a jelek. A jelek lehetnek csodák, ugye teológusok tudnak erről is köteteket írni, hogy mi számít csodának, mi az a nem csoda. Én nem tudok, nem látok ebben olyan tisztán. Úgy gondolom, az a csoda, amit nem tudok megmagyarázni. Nem bonyolítanám tovább. De a jelek nem csak a csodákra értendők. Jel lehet az életünkben egy találkozás. Valakinek irántam feltett kérdése, vagy valaki szemében egy könycsepp, aminek én vagyok az okozója, az is lehet egy jel, vagy bármilyen történés, esemény az életemben. Jel. A jel az mindig egy útjelző távol, egy figyelemfelhívás valamire, valakire, hogy vajon a helyemen vagyok, vagy nem vagyok a helyemen, jó az irány, vagy eltévedtem, vagy nem is megyek sehova, csak állok egy helyben. Jel és jelzés. Olyan jó nekünk, amikor van érzékenységünk a történésekre, az eseményekre, a jelekre, amikor fölfedezem a jeleket. Hát kicsit hasonlít ez az, amikor az ember autót vezet. Ugye alapvető kérdés, hogy figyeljük a jelző táblákat. Közelmúltban előfordult velem, hogy valami olyan útvonalon haladtam, ahol máshol nem szoktam, nem tudtam rutinból vezetni, ami tudom, hogy nagyon rossz dolog, de előfordul, hogy az ember rutinból vezet, és aztán egyszer csak látom a rendőrautót, méri a sebességet, és komolyan zavarba jöttem, mert nem emlékeztem, hogy milyen tábla volt kirakva, ne sejtelmen sem volt, hogy most gyorsan megyek, vagy rendben. Jó, jó nézni a jelzéseket, jó azokkal tisztában lenni, és még ugye az autóvezetés példához visszatérve, mennyi minden mást is jó figyelnünk, hogy mit csinál az előttünk lévő, mit csinál a mögöttünk jövő, aki balkész felől közelít, tudja, hogy melyik a jobb keze, annyi mindenre hasznos figyelni, mert nagy bajok származnak, jelek. Az életünk is tele van ilyen helyzetekkel, eseményekkel, történésekkel, találkozásokkal, mind-mind jelek lehetnek. A másik segítség, amit az Isten nekünk ad, a bizonyságtevők. Én úgy értem meg ezt a történetet, hogy ott voltak a tanítványok zavarban. Különös volt ez a bevonulás, nem értették, hát gondoljuk meg, hogy előtte néhány nappal még inkább le akarják beszélni Jézus, hogy ne menj Jeruzsálembe, mert el fognak pusztítani. És akkor egyszer csak elindul Jézus, akkor is zavarukban mindenfélét mondanak. Én azt gondolom, még egy kicsit az is zavaró lehetett ez az ünnepség, az ünneplés a tömeg által. Viszont ugyanakkor az ünneplő tömeg, a sokaság, meg is erősíthette a tanítványokat. Tehát itt az én szememben, én ezt úgy látom, úgy értem meg, hogy Isten a jelek mellett segít bennünket azzal, hogy mindig ad mellénk a környezetünkben bizonyságtevőket. Bizonyságtevők azok az emberek, akik láttak valamit, látták az Isten szeretetét, munkáját, akik megtapasztalták az Isten szeretetét. Tanúságtevők. Ugye az eredeti szövegben szem inkább itt olyan kifejezést olvashatunk, ami a tanúságra értendő. Római katolikus testvéreink ezt nagyon szépen gyakorolják is. Amit mi bizonyságtevésnek hívunk, az is nagyon jó megfogalmazás, de ugyanolyan jó és nagyon szép az, hogy tanúságtevő. Az Isten szeretetéről tanúskodom. Sokszor tréfásan arra gondolok, és már volt olyan, hogy ezt meg is mondtam szeretettel, amikor Jehova tanúival találkoztam, jöttek, hogy hát én is Jehova tanúja vagyok. Megörültek, nem? Aztán tisztáztuk, hogy annyira ne örülj azért, nem a szervezetre értettem, de hát a Jahve, az élő egy Isten tanúja vagyok én is, amióta hiszek, hogy jó vagy rossz, igyekszem, de én is tanú vagyok, mert láttam, és továbbított, mindannyian tanúk vagyunk, és óriási dolog, végig gondolhatjuk a saját életünket, hogy amikor a hitünk elején jártunk, vagy valami nehézségbe ütköztünk, vagy túl jól ment minden, és kezdtünk elbizakodni. Milyen jó volt akkor, hogy Isten adott mellénk embereket, akik tanúskodtak az Isten szeretetéről, kegyelméről, akik bizonyságot tettek, hogy bizony, ámen, ámen, az úgy van. Mivé lenne a hitünk, ha egymást nem tudnánk támogatni? Itt a tömegben, itt kétféle tömegről is szól ez a történet, ha jobban megfigyeljük. Az egyik része a bizonyságtevőknek azok, akik látták Lázár feltámadását. Illetve hát pontosítsuk, maga a feltámadás csodája az láthatatlan, azon nem érdemes gondolkodnunk, hogy hogyan lett ez. Amit láttak, csak az, hogy Lázár újra él, megmozdult. De ez bőven elég volt, ők tanúk voltak és követték Jézust, hiszen a jelet megértették, ő tényleg király, itt tényleg van hatalom, akkor megyünk utána. És ez a sokaság találkozik egy másik sokasággal, akik a városból, Jeruzsálemből jönnek ki, akik hallották ennek a hírét, és annak is talán a hírét hallották, hogy jön Jézus. Őket úgy fogalma, úgy mondanám, hogy egy másodlagos tanúságtevők, és a két sokaság találkozik, és folyik az ünneplés. Hát aztán, hogy ők is mennyit értenek belőle, az egy nagyon nagy kérdés, hiszen azt is tudjuk ugye a szomorú nagypénteki történetből, hogy aztán ott másfajta sokaság hangot is hallunk. Amikor Pilátus szabadon akarja bocsátani Jézust, akkor ugyancsak sokaság, és nem tudjuk, hogy éles volt a határ, lehet, hogy egyik ember, vagy sok ember átsodródott, de akkor a sokaság azt skandálta, hogy feszítsd meg. Visszatérek tehát, bizonyságtevők, tanúságtevők vannak körülöttünk, mi is lehetünk azok, soha nem tudjuk előre, hirtelen is alakulnak helyzetek, azt veszed észre, hogy bizonyságtevő vagy. Valakinek az Isten szeretetéről tanúskodnod kell, aki éppen megrendül, aki keres, kutat, ahhoz szükség van rá. Tehát egyszer mi is élvezzük ezt a segítséget, és mi is tudjuk másoknak adni. Én úgy is megfogalmaznám, hogy a tanúságtevő, a bizonyságtevő, az tulajdonképpen emlékezetben tartó. Bent tartja az emlékezetében, nem felejti el, hogy mit tett vele az Isten. És milyen jó, hogy egymást tudjuk emlékeztetni, mert alakulhat úgy az életünk, hogy valami kóros feledékenység miatt kezdjük elfejteni, hogy jó az Isten. És akkor én azt hiszem, hogy az nem véletlen, az föntről jövő ajándék, hogy valaki mellém lép és figyelmeztet. De hát az sem mindegy, ugye, hogy figyelmeztet. Hagyjuk, hogy azt a Szentlélek nem esítse azt a figyelmeztetést, az ne egy lekezelés legyen, vállonveregetés. Ne. Úgy szoktuk, ez kicsit durván hangzik, hogy nem gyomorszájba evangelizálom, hanem ahogy a lélek vezet, ahogy ő emészteni tudja, úgy adjam neki azt a táplálékot, azt a lelki erősítő táplálékot. Aztán nem csak emlékezetben tartók a bizonyságtevők, hanem ugye továbbadók és hálaadásra késztetők. Mintha azt a képességemet serkentenék, hogy tudjak hálát adni. És aki tud hálát adni, az megmarad a hitben. Beszélgettünk a jelekről, beszélgettünk a bizonyságtevőkről, akiket kapunk, és milyen jó, hogy van egy harmadik segítsége is az Úrnak, hogy ő szól, van igéje, van kijelentés, kinyilatkoztatás, az írások. A tanítványoknál is akkor állt össze minden, amikor ez a három együtt volt. Az írás előre kijelentett, előre megmondott mindent, amit kell. Aztán jöttek a történések, jöttek az oldalról jövő emberi segítők, a bátorítók, a bizonyságtevők, és aztán összeállt, aminek össze kell állni, és amit tudnom kell az adott napon, abban az órában, percben, akkor azt tudom. Nem szeretném, hogy valaki félreértsen itt ügyetlenül, csavarom a szavakat, hogy nem egyenrangú azért a jel, meg az Isten igéje. az emberi biztató szó, meg az Isten igéje, nem szeretném azt mondani, hogy egyenrangú. Az egyik az Istennek a szava, az egy más minőség, más kategória. A másik, az megint más kategória. De hiszem azt, hogy mindegyik Istentől való. És az Isten igéjének az értelmezését, megértését, hogy mi az, ami abból nekem szól, mint személyes üzenet, amiből megtudom, hogy mi a dolgom, merre tovább, meg kell állnom, indulnom kell, abban nagyon nagy segítséget ad, hogyha figyelem az eseményeket, és hallgatom a bizonyságtevőket, akiket szintén ő küld. És ami, ez olyan, mintha három egyenest húznánk, koordinátákat, és egy adott pont a térben meghatározható, ha az három egyenest találkozik. Tudnélik, azért a jelek területén el tudunk tévedni. Az egy ingoványos terület, ha az Isten igéje nem vezet engem a józanság útját. Láthatok ilyen jeleket, olyan jeleket, és ha érzékenyebb az idegrendszerem, ha kimerültebb vagyok, akkor még nagyobb a veszélye, hogy a jeleket félreértem. Akkor abban is jelet keresek, amiben nincsen. Ugye, tele van az egyház történet ilyen furcsaságokkal, de lehet, hogy a mi életünkben is akad ilyen, hogy eltévedtük, rosszul értettük. A jel és az ige egymás mellett van, és a bizonyságtevő testvér bizonyságtételét is helyre rakja az Isten igéje, az akkor igazán bizonyságtétel, hogyha az harmonizál az Isten igéjével. Hadd mondjak erre egy példát, közelmúltban elhunyt Dömösön a dömösi missziónknak az egykori vezetője, Korsós István lelkipásztor, és ugye ez az egész iszákos mentő missziót, Kékkereszt missziót nagyon felrázta, szerettük, tiszteltük Pista bácsit, és a halála után pár órával valaki megjelent ott Dömösön, én voltam akkor ott kint éppen az ügyeletes, és kereste Pista bácsiékat. És én próbáltam őt kicsit leállítani tisztelette, hogy most nem alkalmas, nem is voltak ott a helyszínen, de hogy ő rögtön kér telefonszámot. Én úgy láttam, hogy most az nem lenne helyes, egy távoli ismerős volt, nem adtam neki telefonszámot, ő ezt belátta, elfogadta, és utána egyre jobban belelovalta magát, és kezdte mondani, hogy ő egy próféta. Most ebből nem akarok viccet csinálni, lehet, hogy próféta, az Isten a prófétaság lelkét adja, sem én, sem más nem tudja ellenőrizni, de volt valami furcsa, hogy ez az ember mondta. Tehát akkor már nem számított semmi. Nem számított az, hogy valakivel beszél velem konkrétan, hogy nekem mi dolgom van, vagy nincs dolgom, szomorú vagyok, vagy mi van velem. Nem számított az, hogy az az ember, akit állítólag ő nagyon tisztel, szeret, az éppen egy pár órában ezelőtt hunyt el, és az özvegye most nem tud senkivel, idegennel nem szeretne beszélgetni. Semmi nem számított, hanem itt valami nagy robbanás, elkezdte magyarázni, bizonyítani, hogy milyen próféta. Elmondta, hogy hányszor látta a mennyek világát, milyen látomásai voltak. Folyt belőle a szó. A példát miért mondom, nem olcsó kiveszélés akar ez lenni, de annyira tapintatlan volt egyrészt, annyira szeretetlen, annyira félve mondom ezt, bunkó, annyira érzéketlen, és olyan sok sületlenséget beszélt, amit az igéből tudom, hogy nem úgy van az, hogy járunk, jövünk, megyünk a mennyországba, és akkor fölmutatjuk, hogy hányszor. És aztán itt lezártam, elbúcsúztam tőle tapintatosan. A példát csak azért mondtam, hogy látszólag ő egy bizonyságtevő volt, mert úgy jött oda, hogy hát mintha a világ legnagyobb prófétájával találkoztam volna életemben, de az ige józanságra terelgetett, hogy hát inkább Gábor, búcsúzz el tőle csendesen, és végezd a dolgodat. Tehát jó, ha az Isten igéje ott van, eligazít bennünket, helyre tesz, és amellett, az ige mellett, és alatta, és ahhoz igazodva, jelek és bizonyságtevők, tanúságtevők, lelkileg erősítők mind-mind segíthetnek bennünket abban, hogy ez az érthetetlenség belőlünk eltávozzon. tanítványok érthetetlenségére még egy kicsit visszatérek nagyon röviden. Nem értették Jézust, de követték. Ez olyan gyönyörű ez a kis szócska, hogy de. A hívő ember életében ez is egy jellemző, tehát az érthetetlenségünk is, hogy nem értünk dolgokat, de az is, hogy mindig legyen ott egy de. Annak ellenére, hogy nem értem, annak ellenére, hogy sok mindent másképp tapasztalok, meg nagyon sok minden, a gyengesége, meg mások gyengesége, meg a látszalagos, kilátástalan helyzet, a fájdalmaink, mindennek ellenére, de mégis Istennek igaza van. Mint amikor ugye Péter a halász, aki értett a halászathoz, tudta, hogy halász szempontból nem érdemes hálót kivetni, de a te szavadra mégis kivetem a hálót, mondta Jézusnak, és érdemes volt. Tehát ez a hívő emberben lévő de, ez csodálatos. Nem értik, de mennek vele. Nem értik, de csinálják, ahogy sikerül. Hát adja meg Isten nekünk is, hogy legyen ez a de ott az életünkben, annál is inkább, és ez már befejező mondat, mert az Isten szeretetében is ott van egy nagy de, az Istennek is van egy ilyen de, mégis az ő szeretetében, annak ellenére, hogy milyen vagyok, annak ellenére, hogy milyen voltam, mit csinálok, milyen a hitem, mit okoztam magamnak, másoknak, de mégis szeret az Isten, de mégis meghalt helyettem. Megvan az Istennek is, ez a de, mégis, és hát legyen meg a mi életünkben is, hogy de a te szabadra, Uram, mégis követlek, értelek, nem értelek. Ámen. Válaszoljunk az Isten igéjére énekelt imádsággal, az új énekes füzet 59. énekét.
Életed szégyenit elmosta már, csak
Rendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy a királyunk lettél. Kérünk, adj nekünk hitet, bizalmat, reménységet, hogy lehessünk a te alattvalóid, lehessünk a te tanítványaid. Köszönjük, hogy te olyan király vagy, aki barátaidnak nevezted a tanítványaidat. Köszönjük, hogy olyan szeretettel szeretsz bennünket, amit nem tudunk megérteni. De könyörülj rajtunk, hogy felismerjük az életünk történéseit, találkozásait, felismerjük a jeleket, meghalljuk a segítő, bátorító, igazító szót, és különösen könyörgünk, hogy meghalljuk és megértsük a te szavadat. Mi az, amit nekünk mondtál? Mi az, ami hozzánk szól, ami a mi életünk? Kérünk, hogy áld meg az életünket kegyelmesen, mozdítsd, újítsd meg, tisztogasd meg az életünket. Eléd visszük a gyászolókat, gyászoló családunkat. Te tudsz vigasztalni egyedül. Ezt sem nagyon értjük, de mégis kérjük tőled, hogy sebeket gyógyítsd, az emlékeket rendezd. Hálaadásra taníts meg bennünket, hogy mi az, amiért hálát lehet adni az elmúlt időkből. Miben kell elengedni dolgokat, miben kell megbocsátani. És taníts bennünket, hogy addig hogy kell egymásra vigyáznunk, amíg itt vagyunk a Földön. Eléd visszük a megkeresztelt két kisgyermeket. Kérünk, hogy áld meg az életüket. Legyen az igazi, veled töltött, valódi élet. Áld meg a szüleiket, áld meg a keresztülőket, a családot. És kérjük, hogy te vigyázz a gyülekezetünkre, te vigyázz a népünkre, országunkra. Te tedd szépé értékessé az előttünk álló ünnepeket. Légy velünk, arra kérünk, vonulj be a mi életünkbe is, mint király. Köszönjük, hogy meghallgattál. Dicsérünk, magasztalunk téged, Urunk. Amen. Most együtt hangosan imádkozzuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteltünk záró éneke következik, az új énekeskönyv 138. éneke, és a végén majd fennállva fogadjuk az áldást.
Minden magasztalás.
Az Úr Jézus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Isten velünk, további áldott vasárnapot mindenkinek.